Mit tudhatunk Zsindelyné Tüdős Klárának, a 20. századi Magyarország egyik kiemelkedő református nő alakjának a gyermek, illetve fiatalkoráról?
A Zsindelyné Tüdős Klára a 20. századi magyarországi református egyház egyik kiemelkedő nő alakja volt, akit nem csak arról ismerünk, hogy divattervező volt a két világháború között, hanem arról is, hogy 1944-45 folyamán a vészkorszakban példamutató módon állt helyt, és számos embertársán segített. Ezt a két dolgot azért emeltem ki, mert azt gondolom, hogy ez a kettő a legfontosabb az ő életében. Tehát ő egy egészen jómódú debreceni református családban született 1895-ben, és hát a visszaemlékezéseit, ha valaki elolvassa, akkor rögtön látja, hogy annak ellenére, hogy a nagyon nagy hírű református Dóczi gimnáziumba járt, ahol valamiféle vallásos nevelésben részesült, ennek ellenére otthon ez a fajta nevelés egyáltalán nem volt hangsúlyos. Ezt ő nagyon sokszor kiemeli a visszaemlékezésében, de az életének a különböző pontjain mindig tanúi lehetünk egy-egy olyan mozzanatnak, ahol visszatér erre a vallásos nevelésre, erre az Isten hitre. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ő gyermekkorát nem határozta meg az Isten hit, viszont meghatározta egészen más jellegű dolgok sora. Például azt is a visszaemlékezésében olvashatjuk, hogy nagyapjával elég sokszor járt a vidéket, mentek a Hortobágyra, és itt ő közvetlen közelről találkozhatott a néplélekkel, a népművészettel, és majd ez nagyon fontos lesz abból a szempontból, hogy a 20-as évek közepén az ő életének a középpontjában a néprajz, a népművészet fog kerülni. Úgyhogy ez például az egy a gyerekkorának szerintem egy nagyon hangsúlyos momentuma, illetve a másik pedig az, ugye mivel ő azért egy középosztálybeli polgári családból származott, Svájcban és Angliában is volt iskolákban, és hát az angliai útját igazából már ő saját magának tervezte meg, mert szeretett volna angolul megtanulni. Itt viszont Angliában nem csak az nyelvvel ismerkedett meg, hanem a színházzal is. És ez lett a későbbiek folyamán a következő nagyon hangsúlyos dolog, hogy itt Angliában olyan színházi produkciókat látott, amelyek végleg eldöntötték benne azt, hogy ő a színház, a művészetek és a tánc felé fog orientálódni, és itt látott egy olyan darabot is, amely az Isten hitére is nagyon nagy hatással volt. Ennek az volt a címe, hogy Valaki itt járt. Ez tulajdonképpen ő a 30-as években már lefordította a saját kislányának magyarra, és ezzel a címmel fordította le. Ez arról szólt ez a darab, hogy egy Isten szerető embertől egy olyan közös, ahol az Isten jelenléte nem fontos, hogyan változik meg. Tehát tulajdonképpen, ha össze akarjuk foglalni, akkor a gyerekkorának, tehát ahogy mondtam, az Isten hitbe való létezés és a vallásos nevelés nem volt annyira jellegzetes és hangsúlyos, inkább a művészetek, a színház, a tánc és a külföldi tanulmányok kapcsán ugye a látóköre olyan dolgok felé tágult, amely majd később meghatározza azt, hogy ő mivel fog foglalkozni a két világháború közötti Magyarországon.
És milyen út vezetett az operaházba, mivel foglalkozott ebben az időszakban?
Amikor az angliai útról visszatér, akkor egy egészen más Tüdős Klára érkezik meg Debrecenbe. Ugye ekkoriban tör ki a első világháború, és 1915-ben önkéntesként még kimegy egy katonavonattal, egy sebesült szállító katonavonattal Lembergbe, tehát egy kis ideig még ebben az önkéntesség világában is megfordul. Aztán az első világháború végén pedig sajnos a családja tönkre ment, az édesapja meg is halt, és ennek következtében végül is a család akaratának engedve férjhez ment 1919-ben, úgyhogy őt a két világháború közötti Magyarországon először mindenki úgy ismerte, hogy Szunyogné Tüdős Klára, hiszen az első férjének Szunyog Rudolf volt a neve, de ez a házasság egyáltalán nem sikerült jól, és ugyan született egy kislányuk ebből a házasságból, de az 1920-as évek elejére ez látszódott, hogy ez nem az, ami ő neki a fontos kategóriába tartozik, és tulajdonképpen Budapestre költözik az egész család, és itt különböző módokon próbálja megvalósítani önmagát, és hát van egy bizonyos célja, amit szeretne elérni, nincs megfogalmazva, hanem egyszerű véletlenek sorozata az, ahogy ő oda fog kerülni az operaházba. Ugye például a nyelvtudásának köszönhetően több budapesti szalomban lesz ajtónáló köszönő kisasszony, vagy éppen varrodákban is megfordul, hiszen már korábban nagyon jól rajzolt és vart, és ugye azt nem is mondtam, hogy még a háború előtt az iparművészeti főiskolára is beiratkozott, ahol először textil szakra iratkozott be, de nagyon hamar kiderült, hogy őt sokkal jobban érdekli a rajz, és hát így lesz Györfi Istvánnak a tanítványa, ugye aki néprajz tudósoknak a nemzedékeit nevelte föl.
És divattervezőként tanárként, meg az operaházban is mi volt az irányzat, amit megteremtett, tehát milyen fajta ruhákat, kosztümöket álmodott meg.
1925-ben lesz végül az operaháznak a hivatalos jelmez tervezője. Ez akkoriban egy nagyon nagy dolog volt, főként, hogy nőként érte ezt el, de igazából ekkor még nincsen kialakulva egy olyan stílus, amelyben ő dolgozik. Az ő számára az a fontos, az a közeg a fontos, ahol a tevékenységet kifejtheti, tehát a színház, a táncvilága és a művészetek világa. Ő minden bizonnyal nagyon jól ismerte a világirodalmat, a színdarabok világát és egyáltalán a művészeteket, a zenét, mindent, ami ezzel kapcsolatos. És hát ő maga fogalmazta meg, hogy ez a munka számára végül is nem munka volt, hanem játék. Mert ahogy mondta, hogy ezekben a jelmezekben, amiket készített a rajztudásával, lényegében átélte a szerepeket. De amikor megkérdezték tőle, hogy ő akarta valamikor is színésznő lenni, arra az volt a határozott válasza, hogy nem. Mert ő nem színésznő, hanem rendező akart lenni egész életében. És ez majd a későbbiekben is nagyon fontos lesz. Most itt csak arra szeretnék rávilágítani, hogy egy olyan hasonlatot hozott, hogy egy Puccininek, vagy egy Wagnernek, társának, rendezőtársának sokkal nagyobb élvezetet jelentett az ő számára, mint beállni azoknak a művészeknek a sorába, akik egyébként ezeknek a nagyon nagy művészeknek a műveit a színpadon megjelenítették. Úgyhogy ő igazából rendező akart lenni, már akkor, amikor a jelmez tervezést elkezdte a 20-as évek közepétől, és erre igazából meg is teremtette saját magának a lehetőséget, mert elkezdett színdarabokat írni. 1930-ban mutatták be az első színdarabját Budapesten. Ezt követte még jó néhány, igaz, rendezésben csak viszonylag ritkán láthatjuk, tehát egyetlen egy színpadi művet állított színpadra, a Nobel-díjas Gerhard Hauptmann Henschel Fuvaros című darabját, és utána még jóval később, már a 40-es évek elején egy filmet is rendezett, tehát filmrendezőként is az elsők között tarthatjuk számon Zsindelnyi Tüdős Klárát. A Fény és Árnyék című filmet 1943-ban nézhette meg a magyar közönség először.
És aztán, ahogy említette az elején, nem csak divattervezőként ismerjük, hanem egy olyan alakként, aki az 1944-45-ös időszakban példamutató helytállásával sok emberi életen segített. Mit lehet tudni erről az időszakról, milyen volt az ő szerepe?
Igazából ugye van még egy az embermentő munkája előtt, még van egy másik momentum, amiről beszélnünk kellene. Ugye az 1930-as években aztán egy egészen új szín kerül bele az ő különleges egyedi karrierjébe, ez pedig a magyaros öltözködési mozgalomhoz kötődik. Ugye a 30-as évek elején, már amikor Hitler Németországban hatalomra jutott, akkor egyre erősebb lett a befolyása a közép-európai régióra, és tulajdonképpen Magyarországra is. Hát tudjuk, hogy 1932-36-ig ugye Gömbös Gyula volt Magyarországon a miniszterelnök. Ebben az időszakban vették fel a hitleri Németországgal is az első kapcsolatot a magyar hatóságok, és ebben az időszakban alakul ki egy magyaros öltözködési mozgalom, aminek egyébként egy férfi, Ferenczi István a fő alakja, az elindítója, de ennek az öltözködési mozgalomnak nagyon hamar Zsindelnyi Tüdős Klára válik a vezéregyéniségévé, és ennek pedig az az oka, hogy a 30-as évek közepén hivatalos volt egy társasági eseményre Hubay Jenő ismert hegedűművész családjához, és hát tudta, hogy megfelelő módon kellene ide megjelennie, tehát egy olyan ruhát tervezett magának, ami megfelelő volt ehhez az eseményhez. És ez a ruha lényegében abból állt, hogy ő már nagyon korai időszakában többször járt Erdélyben, ahol mindenféle népviseleti darabot és népművészeti tárgyat összevásárolt, és ezekből a népviseleti darabokból földíszítette azt a ruhát, amit tulajdonképpen ő erre az alkalomra szánt. És ez a ruha óriási népszerűségnek örvendett akkor, onnantól kezdve tulajdonképpen ő megnyitotta 1937-ben a Pántlika nevű szalonját. Az első divat bemutatót a Margit szigeten tartották meg ezekből a magyaros ruhákból. Innentől kezdve ezzel a magyaros öltözködési mozgalommal hódított Magyarországon. Az ő célja ezzel az volt, hogy a középosztálynak hozzon létre egy újfajta magyaros viseletet, mert hiszen a főúri osztálynak és a paraszti világnak már volt saját népviselete és saját viselete, és ő ezt a kettőt szerette volna összevegyíteni, és ezáltal egy harmadikat létrehozni annak a középosztálynak, amelyhez egyébként ő is tartozott. És hát elég népszerű is lett igazából, mert például színésznőknek, Szelecki Zitának is tervezett ilyen magyaros ruhát, és utána utána pedig ezt konfekcionálni is tudta, ami ugye azt jelentette, hogy különböző méretekben tudták ezeket a ruhákat létrehozni. Elég nagy népszerűsége volt Magyarországon, és hogyha nem tör ki a II. Világháború, akkor bizonyosan eljutnak ezek a ruhák külföldre is. Erre is van utalás a visszaemlékezésében. És hát ez 1937-38-tól kezdődően történik. Ő ekkor másodszorra is megházasodik, ekkor Zsindei Ferenc vallás és közoktatásügyi államtitkárhoz megy feleségül, és hát innentől kezdve tulajdonképpen egy egészen más fordulatot vesz az ő élete. A konfekcionáláshoz tartozik a 40-es évek elején, tehát 1941 és 43 között. Ő a Corvin Áruház női ruhaosztályának a vezetője lesz, ahol nagyon sok olyan asszonnyal dolgozik együtt, akik vidéki háziasszonyok, és ott a vidéki életükben mindig is háziiparral, tehát különböző szövő-fonó munkákkal, varrással foglalkoztak, és nagyon érdekes módon rájön arra, hogy ezeknek az asszonyoknak a tudását kell behozni. Na most ezek között, az asszonyok között vannak zsidó asszonyok is, természetesen ugye 1944. március 19-én Magyarországot megszállta ugye Németország, innentől kezdve a zsidóság korlátozása egyre erőteljesebben megkezdődik Magyarországon, és ő például azzal segít ezeken a zsidó alkalmazottain, hogy papíron fölemelik az ő fizetését, és így ki tudja fizetni azoknak a zsidó asszonyoknak a havi járandóságát, akiket egyébként el kellett volna bocsátania a különböző rendelkezéseknek az értelmében. Úgyhogy az ő embermentő tevékenysége az valahol itt fog majd elkezdődni ezekkel az asszonyokkal.